Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Látók szóljatok című sorozatban a 99. előadáshoz érkeztünk. Most már a sorozatunk átért az Új Szövetség korszakába és a Bibliának a második részébe, de előadás sorozatunk olyan felépítésű, hogy 6 részt veszünk együttesen, és a 6 rész után jön egy beszélgetés a kedves nézőkkel. Önök betelefonálhattak egy héttel ezelőtt, én válaszoltam a kérdésekre, és most az újabb 6 részben újra visszatérünk az Ószövetséghez. Miért? Mert Jézus életében most jutottunk egy fordulóponthoz. Jézus életében sok fordulópont volt, ez az első fordulópont körülbelül a fellépése után 1 és 1/4, 1 és 1/2 évvel érkezett el, amikor a jeruzsálemi főtanács meg akarta ölni Jézust. Egy újabb fordulópont lesz majd a hegyi beszéd, megint más újabb fordulópont lesz a galileai válság, amikor Jézus nem engedte magát királlyá koronázni, tehát nem választott semmiféle politikai szerepet. Aztán újabb fordulópont lesz Jézusnak a letartóztatása, kihallgatásai, elítélése és kereszthalála, és egy újabb fordulópont majd Jézus feltámadása és mennybe menetele. Most tehát ennek a rendkívül gazdag életútnak, Jézus 3,5 éves küldetésének az első fordulópontjához érkeztünk, de mielőtt rátérnénk erre a betesdai történetre, a János evangéliuma 5. fejezet 1. versétől olvasható ez a történet, ennek előtte én most 6 előadást arra szeretnék szánni, és azzal szeretném önöket megismertetni, hogy már az Ószövetség idején is a prófétáknak miért és hogyan törtek az életükre. És vajon ebből mit tanulhatunk, és hogy mennyire érthetjük meg azt, hogy Jézusnak is az életére törtek. Azt hiszem, a történelem egyik legfélelmetesebb jelensége az ártatlanok üldözése. Ártatlanok persze a csecsemők, a gyerekek, talán a fiatalok is még. Felnőtteket nem szokott senki se ártatlannak tartani, pedig azért így van, bizonyos dolgokban a felnőttek is ártatlanok, és vannak egészen kiterjedt széles területek az életben, amelyben ártatlanok az emberek. Jézus azonban, mint a csecsemő, mint a gyermek, semmiben nem volt vétkes, mindenben ártatlan volt, és ez felnőtt korban öntudatos élettel elérve maradt és volt ártatlan, és mégis az életére törtek. Ezért hangzik fel már Ézsajás könyvében a kérdés, hogy hát meddig tart még ez az éjszaka, meddig még az éj? Ady Endrének egyik kedvelt versora volt ez a Bibliából, hogy meddig tart az éjszaka, meddig még az éj? Ugyanezt idézi Jelenések könyve 6. fejezete, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Meddig tűröd az ártatlanok üldözését, az igazak üldözését? Meddig tűröd még azt, hogy a rossz nem szenvedheti a jót? Pedig hát emberi számítás szerint, hogy fordítva kellene lenni, meg az államoknak is úgy kellene fölépülniük, hogy ne annyira az igazakat üldözzék, hanem a bűnözőket üldözzék, és a vétkeseket fogják meg, és tegyék lakat alá. De ez a történelemben soha nincs így. Vannak időszakok, amikor így, úgy, ahogy működik a jogszolgáltatás, az igazságszolgáltatás, de a történelemnek a nagy fordulópontjai megint csak azok, amikor az ártatlanok kell, hogy szenvedjenek, és amikor az igazak kell, hogy üldözést elviseljenek. Ezért kell itt megállnunk, és mielőtt bemutatnám önöknek ezt az egész betesdai drámát, a mai alkalommal szeretnék rátérni azoknak a prófétáknak az életének a bemutatására, akiket kimondottan, kifejezetten a hitükért, a vállalásukért, a tisztségükért, a hivatásukért nem szenvedhettek el, tehát semmi rosszat nem tettek ezek a proféták. Éppen az emberek javáért, az emberek érdekében léptek fel és figyelmeztették az embereket, és mégis az életükre törtek. Azoknak a profétáknak a sorát, akiket itt szeretnék önöknek bemutatni, nem Mózessel kezdem, nem az első és legnagyobb profétával, Mózessel majd később fogok foglalkozni, hogy Jézus életében is a mózesi kérdések és egyáltalán Mózes személye majd előtérbe fog állni, hanem ismét a királyság korától kezdem el a bemutatást, hogy sorozatunk is 2,5 évvel ezelőtt Sámuel próféta időszakától indult. Most egy kicsit később indítanék, az ország kettészakadása után, miután Salamon meghalt, és az északi országrész első Jeroboám kezébe került, és 10 törzs csatlakozott hozzá, és délen csak 2 törzs maradt, és ketté szakadt a zsidó nép északi részre, Izraelre és déli részre, Júdára. Ebben az időszakban első Jeroboám királyt figyelmezteti egy próféta, egy névtelen próféta. Tudunk ebből az időszakból is megnevezett prófétákat, például Ahija próféta, de ez a próféta névtelen. És fellép Jeroboám előtt, és ezt a prófétát, hogy kezeli a politikai hatalom, ahogy viszonyulnak hozzá. Ezt a történetet szeretném önöknek bemutatni, Királyok első könyve 12. és 13. fejezetének vonatkozó részei alapján. Majd a következő alkalommal egy hét múlva egy másik prófétát idézek meg, akiről még nem szóltam 2,5 év alatt sem. A 100. előadásban méltó ünneplést szeretnék tenni sorozatunkban, mert legkedvesebb prófétámat szeretném majd felidézni, Ámos prófétát, és azt, ahogyan az ő életére is törtek. De most nézzük ezt a névtelen prófétát, és nézzük meg a történelmi körülményeket, a helyzetet, a szituációt, hogy mikor is következett be ez a döbbenetes dolog, hogy a prófétát el akarták tenni láb alól. A Biblia elmondja, hogy amikor az ország ketté szakadt, tehát északi 10 törzs, déli 2 törzs. Az északi király Jeroboám volt, első Jeroboám, mert lesz majd folytatás is a történelemben második Jeroboám uralkodása, amikor például Jónás próféta is fellépett. A déli országrésznek Roboám volt a vezetője. Az északi országrész úgy okoskodott, illetve Jeroboám úgy okoskodott, hogy az emberek ne menjenek le Jeruzsálembe. Jeruzsálem a déli országrész területén feküdt ugyanis. Két szentélyt épített első Jeroboám, az egyiket az északi országrész, majd látjuk is a térképünkön, Dánban, az északi országrész legészakibb részén, és hogy jövünk lefelé, az északi országrész legdélibb részén, Bételben is épített egy ilyen szentélyt, azért, hogy az északi országrész 10 törzsének a tagjai ne menjenek le az ellenségesnek tartott déli országrészbe a vallási ünnepekre, tehát Jeruzsálembe. Nagyon megdöbbentő, hogy az első Jeroboám, aki egyébként a kezdetén egy normális ember volt, hogy szokták mondani, Salamon halála után próféta jelentette meg, hogy ő lesz majd Salamon utóda, noha nem tartozott a királyi családhoz, egy főember volt a királyi udvarban. Ez az első Jeroboám arra vetemedett, hogy aranyborjút öntetett, tehát nem a Mózes korabeli aranyborjú volt a zsidó nép történetében az egyetlen egy aranyborjú. Jeroboám is aranyborjút öntetett, ezt elhelyezte Dánban is, elhelyezte Bételben is, és azt mondta az embereknek, hogy itt vannak a te isteneid, itt van a legfőbb istened, Izrael, aki kiszabadított Egyiptom földjéről, gyertek imádni ezt az aranyborjút. És amikor a király még arra is vetemedett, hogy a papok helyett ő maga mutatja be az áldozatot, egyébként a papság rendjét is felfordította, nem odaillő emberekből választott lévitákat és papokat, és az egész erkölcsöt és vallást fölvizezte, eltorzította, teljesen a politika járma alá fogta az északi országrész vallási életét, és odáig is vetemedett, hogy ő mutatott be áldozatot. Nem azokon az ünnepi alkalmakon, amelyeket Isten elrendelt a 7. hónap 15. napján, hanem áttette a 8. hónap 15. napjára az évvégi ünnepet, a sátoros ünnepet. Így olvashatjuk már is Királyok első könyve 12. fejezet 32. versétől. És szerzett Jeroboám egy ünnepet is a 8. hónapban, a hónap 15. napján, a júdabeli ünnep módja szerint, és áldozott az oltáron. Hasonlóképpen cselekedett Bételben is, áldozván a borjuknak, melyeket csinált, és szerzett Bételben papokat a magaslatokhoz, melyeket csinált. És áldozott azon az oltáron is, melyet Bételben állított fel, a 8. hónap 15. napján, abban a hónapban, melyet az ő szívében gondolt, és ünnepet szerzett az Izrael fiainak, és felment az oltárra, hogy jó illatot szerezzen. És íme Isten embere jött Júdából Bételbe az Úrnak intésére, és Jeroboám ott állott az oltár mellett, hogy tömjén gyújtson. És kiáltott az oltár ellen az Úr intése szerint, és mondta, oltár, oltár, Ezt mondja az Úr, íme egy fiú születik a Dávid házából, akinek neve Jósiás lesz, aki megáldozza rajtad a magaslatok papjait, akik most te rajtad tömjéneznek, és emberek csontjait égetik meg rajtad. És ugyanazon napon csodát tőn, mondván, elészen jegye, hogy az Úr mondotta légyen ezt, íme az oltár meghasad, és kiomol a hamu, mely rajta van. És amikor meghallotta a király az Isten emberének beszédét, melyet kiáltott az oltár ellen Bételben, kinyújtotta Jeroboám az ő kezét az oltártól, mondván, fogjátok meg őt, és megszáradt az ő keze, melyet kinyújtott ellene, és nem tudta azt magához visszavonni. És meghasadt az oltár, és kiomlott a hamu az oltáról a jel szerint, melyet tett az Isten embere az Úrnak beszéde által. Kedves nézők, egyelőre idáig olvasom a történetet. Tehát a király úgy gondolta, hogy neki mindent szabad. Nagyon sokszor a politikai hatalom úgy gondolja, hogy neki mindent szabad, és a vallási erőkkel is, nyilván az általa jónak látott vallási erőkkel a legteljesebb összefonódásban, ezt később mondták a középkorban, a trón és az oltár a szövetségében egy olyan túlhatalom következik be, hogy mindenki el van telve attól, hogy most már ez egy olyan hatalom, ami ellen senki nem léphet fel, amikor a politikai és a vallási hatalom így egymásra talál. És ennek reprezentása, megjelenítője, a király úgy gondolta, hogy ezt neki mindent szabad. És egyszer csak megjelenik egy próféta, és név szerint jövendőlést mond, és ez a jövendőlés a Bibliának egyik félelmetes jövendőlése, hogy egy több évszázad múlva fellépett reformer királyra, Jósiásra hivatkozik ez a névtelen próféta, aki le fogja rontani a magaslatokat, mert jött Jozafát is, nagyon nagy király volt, Ezékiás is szintén reformer király volt, de csak a harmadik reformer király a zsidó nép élettörténetében. Jósiás volt az, aki a bálványimádást végleg eltüntette a zsidó nép sorai közül. Dekkor már a nép élete, erkölcsi élete megmenthetetlen volt, a babiloni fogság már kivéthetetlen volt. Jósiás volt az utolsó király az önálló, a független Júda trónján. Tehát döbbenetes ez a név szerinti utalás is, de nem is ez itt a döbbenetes, amit mi vizsgálni szeretnénk, hanem az, hogy ennek a prófétának volt bátorsága azt mondani a királynak, első Jeroboámnak, hogy Jeroboám, meghasad az oltár, kiömlik a hamu, az Isten megmutatja azt, hogy ő az Úr az ég és föld felett, és a király pedig, ahogy hallja ezeket a szavakat, fenyegetődzik, kinyújtja a kezét, hogy fogják meg a prófétát. Mennyire érdekes ez a kijelentés, hogy fogják meg őt. Történelemben nagyon sokszor ismétlődő kijelentés, fogják meg őt. Hát akire így mondják, hogy fogják meg őt, azt nem dédelgetni és simogatni szeretnék, nyilván megölni szeretnék, fogják meg őt. Az Isten újra megmutatja a hatalmát, hogy egyszerre csak hirtelen paralízis vesz erőt, ma így mondanánk, a király kezén, leszárad a keze, olvassuk a fordításban, tehát kinyújtva marad a keze, és a király láthatja azt, hogy bár ő mindent megtett az országban. A vallás papjai bókolnak, a beépített emberek, besugók, vallási vezetők, politikai vezetők, a húsos fazék körüli emberek, mindenki azt mondja, amit a hatalmasok koreográfiája előír, hogy mondjanak, hogy tegyenek. De az Istennek csak ennyiből áll. Egyszer csak egy oltár meghasad, kiomlik a hamu, és a király se tudja használni azt a kezét, amivel azt mondja, hogy fogjátok meg. De az első dolog, amire szeretném fölhívni az önök figyelmét, hogy a prófétákkal szemben soha nem voltak megértők, sem a politikai, sem a vallási vezetők. A proféták mind a mai napig úgy élnek az emberiség köztudatában, irányított és manipulált köztudatában, hogy a proféták azok az ágáló emberek, akik mindig az igazságot hozzák elő, de hát kinek van szüksége az igazságra, navigare necesse est, hát hajózni szükséges, azért meg kell élnünk, és az igazságot széles ívben kerüljük ki, mert nem az igazságból élünk, hanem a kenyérből. A Biblia szerint az igaz ember a hitből él. Az igazságból lehet megélni. Az embernek nem annyira kenyérre, mint táplálékra, nem annyira szénre, fára, mint melegre van szüksége, mondta egy 20. századi francia bölcselő, és nagyon igaza volt. Ha az ember igazságosan jut a kenyérhez, az lesz neki táplálék, ha az ember igazságosan jut a szénhez és fához, az ad neki meleget. Ha az ember hazug és csaló módon jut a javakhoz, akkor mondhatja az ember, hogy mi ebből élünk, de azon áldás nem lesz. A Biblia szerint igenis az igazságból élünk. A lelkiismeret az, amire Jézus azt mondta, hogy ha az ember a lelkében kárt val, mi marad néki. Az ember belső világa az, ami elvehetetlen, ami a legnagyobb kincs, ami a legnagyobb érték. Az igazságból élünk, és a próféták voltak azok az emberek. Voltak, és mivel próféták a mind a mai napig vannak és lehetnek, és voltak, felléptek, és jönnek is majd, a próféták azok, akik látó emberek és szóló emberek, akik valamit látnak, Isten szerint látnak, és valamit tanácsolnak, mondanak, és Isten szerint mondanak. És milyen érdekes, hogy még az ilyen Jeroboámok is tudják ezt, mert abban a pillanatban, amikor meghasad az oltár, kiomlik a hamu, amikor paralitikus lesz a keze, hogy olvasom a folytatásban, és szólt a király, és mondta az Isten emberének, könyörögj az Úrnak a te Istenednek, és imádkozz érettem, hogy ismét hozzám hajoljon az én kezem. És mikor könyörgött az Isten embere az Úrnak, visszahajlott a király keze, és olyan lőn, mint azelőtt. Milyen érdekes emberi magatartás, és egyáltalán az emberi tulajdonságok, hogy ott vannak egy emberben, egy nem igaz emberben, mert egy igaz, igazságból élő emberben nem ilyen tulajdonságok vannak, és nem ilyen sorrendben következnek egymás után. Ez a született természeti embernek a láncreakció szerű viselkedése, hogy először fenyegetőzik, és utána könyörög. Először fenyegetőzik, és amikor az nem ér célt, és látja, hogy mire vezet az emberi fenyegetőzés, utána könyörög, hogy hát imádkozzál az Istenhez, hogy visszakapjam az egészségemet. Nem tudom, hogy feltetszettek-e figyelni egy kis szócskára, ami a fordításban is olyan érzékenyen üt át, amikor ezt mondja ez a gonosz király ennek az ismeretlen prófétának, könyörögj az Úrnak a te Istenednek. Vagyis ez a király látszólag beszél arról, hogy van Isten, ő nem Isten tagadó, de nem azt mondja, hogy könyörögj az Úrnak a mi Istenünknek, vagy az én Istenemnek, könyörögj az Úrnak a te Istenednek. Nagyon sokan beszélnek Istenről, nagyon sokan mondják azt, hogy Isten létezik, vagy hát én ezt elfogadom, vagy én nem akarok olyan ember lenni, aki ezt kétségbe vonja, de Jakab levele azt mondja az új szövetségben, hogy hiszed, hogy az Isten egy, még ennél többet is hiszel, hogy Isten van, még azt is hiszed, hogy a három isteni személy egy. Hát jól teszed, hogy hiszed, mert ezt az ördögök is hiszik, sőt, még rettegik is. Nagyon sok ember azzal áltatja magát, hogy az már Isten hit, hogy elfogadom, hogy van Isten. Elfogadom, hogy van Isten, és most segítsen, most könyörögjél, hogy a betegségemből javulás, gyógyulás álljon elő. Milyen megdöbbentő az emberi magatartás, fenyegetőzés, fogjátok meg, amikor ez nem ért célt, akkor könyörgés, hogy könyörögj az Úrnak a te Istenednek. Az ismeretlen próféta készségesen teljesíti a királynak a kérését, hiszen megrendül a próféták szíve, mindig megrendült az emberek láttán. A próféták nem kemény és rideg emberek voltak. Jeremiás a romhalmakon is siratta Jeruzsálemet. Ézsaiás próféta vigasztaló szavakat mondott abban az időszakban, amelynek a királya, Manassé király, őt egyébként majd ketté fogja fürészeltetni. A próféták rendkívül együttérző, megértő, emberekért küzdő emberek voltak. A próféták nem elítélni akartak, kérlelni akartak, ahogy Krisztus is volt. Péter apostol első level első fejezete mondja is, hogy a prófétákban a Krisztusnak ő bennük levő lelke volt. Krisztusi lelkülettel szólt Noé. Krisztusi lelkület volt Ábrahámban, Jákobban, Mózesben, Gedeonban, Sámsonban. És kifogynék a felsorolásból, olvassuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol szavait, kifogynék az időből, hogyha végig akarnám sorolni. Krisztusnak ő bennük levő lelke volt. meggyógyult a király. De figyeljük meg a királynak a harmadik magatartását. És mondta a király az Isten emberének, gyere haza velem, és egyél ebédet, meg akarlak ajándékozni. És mondta az Isten ember a királynak, ha te házadnak felét nékem adnád is, nem mennék el veled, és nem enném kenyeret, sem vizet nem innám e helyen. Mert azt parancsolta az Úr nékem az ő beszéd által, mondván, ne egyél ott kenyeret, vizet se igyál, vissza se térj az úton, melyen elmész. És elment más úton, és nem tért meg azon az úton, amelyen Bételbe ment. Kedves nézők, tessenek megfigyelni a harmadik reakciót. Először a király a prófétára nézve azt mondja, hogy fogjátok meg. Másodszor azt mondja, könyörögj az Úrnak, a te Istenednek. Tehát van a fenyegetőzés, aztán van a könyörgőre fogom a dolgot, amikor látom, hogy én csak ember vagyok, és annak is téveteg és gyenge, de jön a harmadik lépés, a hízelgés. Az adok ajándékot, lekenyerezlek valamivel, magam mellé állítalak. És nagyon sokszor megtörtént az, hogy nem sikerült a prófétákat erőnek erejével elnémítani. Amikor könyörgőre fogták az emberek a dolgokat, úgy tűnt, mintha a próféták fellépése valami célhoz ért volna. De nagyon sokszor megtörtént az, amikor embereket hízelgéssel levettek a lábukról. Itt nem a király, itt egy másik próféta, egyébként ezt a prófétát is sajnos leveszi majd a lábáról, aki tovább olvassa itt a történetet, Királyok első könyve 13. fejezetében láthatja ennek az egyébként igaz prófétának is az elveszését. De én már ezt nem szeretném tovább folytatni a történetet, én megállnék itt a történetben, és ezt szerettem volna itt önök elé helyezni a mai estén, hogy ez az ismeretlen próféta a fellépésével ezt a három emberi reakciót váltotta ki. A fenyegetést, hogy fogjátok meg, a könyörgést, hogy könyörögj az Úrnak, a te Istennek, és utána a hízelgés, hogy gyere, vendégül látok, gyere el a lakomámra, ajándékot adok neked. Nagyon élénken visszaemlékezem, nem azért, mintha a 70-es, 80-as években talán próféták sokassága élt volna Magyarországon a kereszténységen belül, hanem azért emlékezem vissza élénken, mert egyik kedves akkori barátom, egy költő azt mondta nekem, tudod, az én egyházam vezetőinek az a bajuk, hogy elfogadják az ateista állam meghívásait, elmennek ünnepségekre, együtt kocintgatnak, és ha már ottan együtt kocintgatnak és mosolyognak egymásot, már nem illik azt mondani, hogy nem értek veled egyet, vagy nekem lenne ilyen kifogásom, vagy olyan észrevételem. Azt mondta ez a kedves költő barátom, aki egyházi lapnál is dolgozott, hogy tudod, én a kereszténység életében is ezt látom a legnagyobb veszélynek, amikor olyan nagyon könnyen elfogadják a kereszténység vezetői az ünnepre való meghívásokat, a hízelgést, a beépítést és ennek különböző fokozatait. Azért emlékezem vissza erre, mert az egész vallás történetet nyomon lehet kísérni ilyen szempontból. A kereszténység történetének nagy fordulata is így állt be a 4. század elején, 313-tól fogva, hogy addig üldözték a kereszténységet keményen, vasmarokkal, tűzzel, vassal. Nagy Konstantin császár, amikor vallásbékét biztosított, kiadta a milánói ediktumot, kárpótlási törvényt is foganatosított, és meghívta a nagy ünnepségekre a keresztény vezetőket. Levette őket a lábukról, ahogy Bálámot is úgy akarták levenni a lábáról, hogy aranyat, ezüstöt ajánlottak neki a moábiták. Jelenések könyve 2. fejezete nem véletlenül hasonlítja a Bálám eltévejedéséhez, a kereszténység eltévejedését. Nem csak a zsidóság történetében zajlott ez le, később sajnos a kereszténység történetében is, hogy nagyon sokszor voltak olyan igaz próféták, Bálámból is igaz prófétából lett hamis próféta, akik lekenyerezhetők voltak hízelgéssel, ámítással, és persze voltak olyanok, akik nem voltak próféták is, akik még könnyebben lekenyerezhetők, elámíthatók voltak. Jézus Krisztus, aki miatt mi is, most mi visszaléptünk az Ószövetség idejére, nem volt ilyen. Jézus tudta, hogy mi van az emberben. Jézust fenyegették, Jézust meg akarták ölni, Jézusnak könyörögtek is persze, Jézust persze meg is hívták, és próbálták valamilyen módon mégiscsak a fennálló hazug vallásosságnak megnyerni, de Jézus a Betesda történet nyomán, az első nagy Sanhedrin előtti kihallgatásán, a főpapokkal való beszélgetésén is világosan kimondta, hogy miért jött, és mire képes, és mire nem képes. Ez a próféta is Krisztus elődje volt, Jeroboám nem tudta megtörni, és ezért idéztük fel ezt a történetet, hogy aztán a következő héten egy újabb próféta esetét idézzük fel, akit szintén nagyon kemény szavakkal illetett. De egy hét múlva a témánk nem az, hogy a politikai hatalom, hanem a vallási hatalom. Izrael főpapja tör egy próféta életére. Ez a próféta Ámos lesz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra egy hét múlva.